Mai beszélgetésünk témája a szúfizmus lesz. Sokat lehet hallani, elsősorban költőkkel kapcsolatban, az iszlám misztikus irányzatáról, a szúfizmusról. Mit lehet tudni az iszlám misztikusairól?
Egy Obermann nevezetű német orientalista azt írta az egyik könyvében, hogy minden vallásban kétféle törekvést figyelhetünk meg. Az egyik szerint a vallási életet a kinyilatkoztatásban szereplő szabályokra igyekeznek leszűkíteni, a másik szerint a kinyilatkoztatott szabályokat igyekeznek az élet minden területére kiterjeszteni. Az első törekvést nevezi misztikus, a másodikat pedig dogmatikus irányzatnak. Ugye ezt a kereszténység esetében is megfigyelhetjük, ugye a vallási előírások fejlődése jelenti a dogmatika fejlődését, de voltak mozgalmak, mint például a ferencesek mozgalma, amely viszont a vallási előírásokra, a Bibliában foglaltakra próbálta az életet leszűkíteni. Tehát ezt minden vallásban megfigyelhetjük, hogy teljes joggal nevezzük-e a leszűkítő törekvést misztikának vagy sem, ugye arról lehetne vitatkozni.
Az eddigi adásainkban láthattuk, milyen módon fejlődött ki az iszlám vallási rendszere lépésről lépésre a Korán, és a hosszú idő alatt összegyűjtött profétai hagyomány a hadisz alapján. Ha az iszlám tanítása néhány évszázad fejlődésének az eredménye, akkor ebben az értelemben vett misztika is csak a tanítás fejlődésével, fejlődés létrejöttével párhuzamosan fejlődhetett ki.
Ez pontosan így van, ugye amennyiben a dogmatikus irányzatról beszélünk. Ez utóbbira láthattuk a példákat az iszlám esetében, amikor a muzulmán jogrenddel foglalkoztunk. A Korán és a hadiszok előírásait vagy utalásait igyekeztek a jogászok egy teljes körű rendszerré fejleszteni. Hasonlóképpen a teológusok a Koránba található megállapításokból kiindulva igyekeztek egy egész világképet kialakítani. Az atomizmus felhasználásával Allah természetét, az angyalokat, a végítéletet és más dolgokat jellemezni, megmagyarázni és mindenki számára érthető módon előadni. Az iszlám követésének leple alatt azonban sokan meggazdagodtak. Ugye az elmúlt alkalommal is azt mondtam, hogy a törvényt meg lehetett kerülni. Megvoltak a trükkök, hogy hogyan és miként lehet a törvényt kijátszani. Ugye itt erre tudok egy példát fölhozni, egy kiváló jogtudós, Abu Yusuf tudta azt, hogy ha egy évig a birtokában volt valami vagyon, akkor azután neki zakátot kell fizetni, azaz magyarul adót kell fizetni, amivel a szegényeket támogatták. Ennek következtében ő, mint jogtudós, 3-4 év elteltével egész vagyonát a feleségére iratta, azaz nem kellett zakátot fizetnie, majd 3-4 év elteltével az egész vagyont megint a saját nevére iratta, és megint csak nem kellett zakátot fizetnie, azaz magyarul a vallás lényegét kerülte meg, a szegényeknek a támogatását. Tehát tulajdonképpen a törvények betartásával és a trükkök alkalmazásával ki lehetett iktatni a vallásnak a szellemét a mindennapi életből, anélkül, hogy ez bűnnek számított volna, vagy pedig ugye, de ha nem követett el bűnt, ugye veszélyeztette volna a túlvilági boldogságát. Tehát voltak ennek következtében olyan emberek, akik ezzel a szemlélettel nem voltak kivékülve, és az igazi vallásosság után áhítoztak, és az evilági célok felé nyomakodó vallásosságot elítélték, őszintén keresve az Istent. Mivel a szufizmus terminussal mindenkire utalunk, aki az iszlám születésétől kezdve a fejlődés minden fázisában, egészen máig őszintén kereste az Istent, és lelkében csak is feléje fordult, ezért a szufizmust ismertetve olyan folyamatokat és gondolatokat kellene leírnunk, amelyek az egyes emberek lelkében rejtve maradnak. És tulajdonképpen minden misztikus irányzatnak ez a baja, hogy a hivatalos vallás és annak a képviselői nem tudják ellenőrizni ezeknek az embereknek a lelkét. Nem tudják ellenőrizni, hogy abban milyen gondolatok születnek. Éppen ezért 1800 táján a szufizmussal először találkozó európai kutatók nem is annak-e csöndes, őszinte, hanem sokkal inkább annak harsány, sokszor szélhámosok kezén torzult, sokszor pusztán a megélhetést szolgáló üres bűvészkedéssel párosult változatát ismerhették meg.
Ez szerint a szufizmusnak több változata is van?
Igen, egymástól sok tekintetben igencsak eltérő szufizmust, tehát elsősorban egy istenkeresésbe megnyilvánuló lelki alapállást és bizonyos életmódbeli hasonlóságot kell észrevennünk. Ugye a hasonlós és életmódnak egyik eleme volt Allah sűrű emlegetése, a zikr. Ennek a szokásnak az alapja is a Koránban található meg. De tulajdonképpen, ha a szufizmusra gondolunk, akkor nem is ez a gyakorlat az, amelyik ugye összeköti őket, és mindegyik irányzatban megtalálható, hanem az, hogy eleinte egyfajta aszkézist jelentett a szufizmus, tehát semmiképpen sem misztikát. Ugye az iszlámnak van egy önképe, mégpedig az az önképe, hogy a zsidó és a keresztény szélsőségeket kerüli. Igyekezett a zsidó vallás materializmusa és a keresztény angyalhit két végletek között megmaradni. A Korán szerint Allah kiválasztotta az igaz embereket, és nem helyezett rájuk súlyokat. Azaz magyarul a vallás követése nem követel lemondást az emberektől. Megengedte nekik a jó ételeket és az erényes asszonyokat feleségül, hogy családjuk lehessen. Tehát a családi örömöket és a kellemes életet, ugye, ami ezzel együtt jár. Ezen a valláson belül jött létre egy olyan irányzat, amely nem a törvények kicsinyes szőrszál hasogató betartásával vagy megkerülésével, hanem az őszinte föntartás nélküli istenkereséssel akarja megtalálni az Istent és a túlvilági boldogságot. Ugye ezek az emberek a kezdetektől fogva visszavonultak a világtól, és csak Allah parancsaival foglalkoztak, imában töltötték életüket. A kezdeti időszakban, amikor az iszlám tanításának rendszere nem fejlődött ki, ezek a keresztény remetékhez hasonló életet folytattak. Ezt nevezik arabul zuhtnak, tehát elvonulásnak a világtól, remetességnek. Viszont van egy hadisz, miszerint Mohamed azt mondta volna, hogy la rahbaniyata fil iszlám, tehát nincs szerzetesség az iszlámban. Tehát ezt az életmódot az iszlám nem tolerálja. Az iszlám kötelező módon előírja a házasságot. Tehát minden muszlim köteles megházasodni. Tehát ez az irányzat, amelyik ugye családban élt, de ugyanakkor időnként próbált abból elvonulni, hogy a lelki békéjét megtalálja, az Istenhez tudjon közeledni, ez inkább egy aszkétikus irányzatnak nevezhető, mint misztikusnak. Ugye itt a Koránban a 24. szúra 35-től 39-ig terjedő verseiben azt olvashatjuk: Allah az egek és a föld világossága. Az ő világossága fülkéhez hasonlít, amelyben lámpás van. A lámpás üvegben van, és mintha fénylő csillag lenne. Egy áldott fa, az olajfa olajától lobban föl, amely nem keleti és nem nyugati. Az olaja csak nem világít, noha még nem érte tűz. Világosság világossága. Allah az ő világosságához vezérli azt, akit akar. Allah példabeszédeket mond az embereknek. Allah minden dolgok tudója. E lámpa olyan épületekben van, amelyek emelésére Allah engedélyt adott, és arra, hogy az ő neve említessék benne. És magasztalják őt ott reggelente és estelente. Férfiak, akiknek nem tereli el figyelmét semmiféle kalmárkodás és adásvétel attól, hogy megemlékezzenek. Tehát, hogy megemlékezzenek Allahról, és elvégezzék az Isten tiszteletet, és megadják a zakátot. Félelem tölti el őket egy olyan naptól, amikor tótágost állnak a szívek és szemek, hogy Allah legjobb cselekedeteiket fizesse meg, és hogy meg is tetézze azt kegyelméből. Allah gondoskodik arról, akiről akar, mértéktelenül. A hitetlenek cselekedetei azonban olyanok, mint a déli bába síkvidéken. Tehát ebben a szövegben benne foglaltatik a szufizmusnak több alapelve. Először is az, hogy Allah gondoskodik az emberekről. Azaz magyarul nem kell a világ dolgaival foglalkozni. Allah nagy gondunkat viseli. A másik az, hogy Allah minket a túlvilági boldogság felé, az igazít felé vezet, ha akar. De mikor akar? Az, hogyha mi is keressük őt. És ezt hogy tudjuk megcsinálni? Azt, hogyha magasztaljuk őt reggelente és estelente, és nem törődünk a világnak a dolgaival. Tehát ez a Korán szöveg, ez alapja annak a világtól elvonuló aszkétikus életmódnak, amelyik a kezdettől fogva megvolt az iszlámban. Tehát csak is a mélyen a szívükben hívő emberek jó cselekedetei az igaziak, csak azok számítanak a túlvilágon. Az e világon élők jó tettei legfeljebb olyanok, mint a déli báb, mondja a szöveg is. Tehát magyarul, akinek nincs meg az igazi hite, annak a cselekedetei, jó cselekedetei is csak inkább déli bábhoz hasonlítanak. Nem, nincs igazi értékük. Tehát egyre inkább kialakult az a nézet, miszerint a jókat, az önmagukat föntartás nélkül Allahra bízó embereket egy szakadék választja el azoktól, akik csak külső cselekedeteikben vették fel az iszlámot, belül azonban kemény szívűek, mert ez utóbbiak élete pusztán csak képmutatás. Az első csoportba tartozók olyanok, mint a jó termést hozó mag, a növekvő fa, a második csoporthoz tartozók pedig foglyok, süketek és némák, olyanok, mint az elveszett és délibáb irányába törekvő birkák. Tehát a komolyan és mélyen a szívben gyökerező vallásosság, a világtól való elfordulás, az Istenről való gondolkodás és a hozzáintézett imahíveit manapság a szufizmus irányozatához soroljuk. Uh-huh. Tehát mindenki, aki ilyen alapállásban viszonyult a valláshoz, bármilyen módon is, bármilyen különbséggel, és azt mind a szufizmushoz soroljuk. Ők ugyancsak a már említett zuhd hívei voltak, de a zuhd, tehát az aszkézis, a mai európai kutatók véleménye szerint a szufizmusnak csak egy részét képezi, mégpedig egy általános szemléletmódbeli és életmódbeli hasonlóság alapján, amelyet a misztika más vonulataival és más korszakaival mutatott föl. Ők kezdtek darócruhába, tehát gyapjú ruhába járni. Ugye a gyapjú a szúf arabul, és a szúfi az azt jelenti, hogy daróci ruhába, egyszerű gyapjú ruhába járó. Tehát tulajdonképpen egy külső leírás az öltözékre utal, és nem pedig egy belső lelki alapállást leíró terminus.
Ez markánsan különbözött az általános öltözködéstől.
Így van, pontosan. Volt egy speciális öltözékük, ezt hirkának is nevezték, tehát ugye ránézésre azonnal lehetett látni, hogy ki az a szúfi, és ki az, aki nem szúfi. De mondom ezt, hogy mit jelent, hogy szúfi, tehát egy puszta aszkézist, vagy pedig valami egyebet, amiről remélhetőleg mindjárt szó lesz, ugye ezt már nem lehetett leolvasni a ruháról. Tehát a fordítás, hogy misztikus mozgalom, ennek következtében részben félrevezető. A keresztény hagyományban a misztika szónak jól körülhatárolható jelentése van, és az semmiképpen sem egyeztethető össze az iszlámban hasonlatos szúfizmus szónak a jelenlétésével. Ez utóbbi jelentése szerint inkább csak egy bizonyos jámbor életmódra utal, amelyiknek a része volt az a zikr, az a bizonyos reggelente estelente való imádkozás, amikor ugye Allah, 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 tehát végtelenségig mondták Allahnak a nevét, ezt jelenti a zikr, a megemlékezés. Tehát ugye ennek a zikrnek is megvan a Koránban az alapja, ugye ezt olvassuk a 33. szúra 41-es, 42-es versében, hogy ti hívők, emlékezzetek meg gyakorta Allahról, és magasztáljátok őt reggel és este. Ugye ugyanaz a fordulat van, mint az előző szúrában, de ez az emlékezzetek meg Allahról, és magasztaljátok, ugye ez az, amire építették ezt az Allah, 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 Allah végtelen ismétlését. Tehát ennek a versnek az alapján emlegették a szúfik Allah nevét számtalanszor. A cél az volt, hogy Allah nevének ezerszeres említése révén az ő képe úgy beívódjék a hívők lelkébe, hogy ha egy vércsöpje a földre esnék, akkor az is Allah nevét írná a földre, mondja az egyik vallástudós. A Korán tanítása szerint ugyanis, akik hisznek, és akiknek szívét az Allahról való megemlékezés nyugalommal tölti el, bizony a szívüket Allahról való megemlékezést tölti el nyugalommal. Ugye ez a Korán 13. fejezete. Ugye Allah után Mohamed élvezte a legnagyobb tekintélyt a szufizmusban. A Koránnak ezekkel a jámborságra intő aszkétikus életideált sugalló verseivel összecsengtek az Ahadisz al-Qudsiyya összefoglaló néven, tehát a jeruzsálemi hadiszok összefoglaló néven említett hagyományok. Ugye ezekben a kijelentés értelme szerint szent hadisz szavakkal fordítható név magyar ezeknek a neve, tehát a jeruzsálemi hadiszok szent hadiszként fordítható, és a hadiszoknak azt a csoportját jelöli, amelyeket a szúfik misztikus gyakorlataik során gondoltak végig, vagy amelyekben Allah egyenesen egyes szám első személyben szól a hívőkhöz. Ugye egy Anavati nevezetű egyébként keresztény domonkos szerzetes, aki az iszlám egyik legnagyobb tudósa volt, egy egyiptomi tudós, idéz egyet ezek közül, a hadiszok közül, amely következőképpen hangzik: magamra vettem ezt a kötelességet szolgámmal szemben, aki szeret engem, mondja a hadisz szerint Allah, és akinek ismerem szándékait, hogy én váljak fülévé, melyel hall, szemévé, amelyel lát, nyelvévé, amelyel beszél, szívévé, amelyel érez. Amíg ez így van, utálatossá teszek számára mindent, ami megakadályozza, hogy egyedül velem foglalkozzék. Tehát magyarul a szufizmus egyik alapját képező hadisz azt mondja, hogy csak vele foglalkozzon, csak Istennel foglalkozzon, és Isten a szeme, Isten a füle, Isten az ő gondolata, tehát ő csak is ugye Istenen keresztül tud a világgal bármiféle módon kapcsolatba lépni. Tehát oly mértékig kell neki az Istent keresni és vele egyesülni. Ez az Istennel való egyesülés a fő célja a szufizmusnak akkor, amikor a puszta aszkétikus formájából tovább lépett, és már egy valóban misztikus irányba ment el, amelynek a lényege az Istennel való egyesülés. Tehát a hagyomány szövege, amit most idéztünk, félreérthetetlenül Isten keresésére és a vele való azonosulásra ösztönzi az olvasóját. Ugye a muszlim vallás két alapvető forrása, tehát egyaránt buzdított egy, a kicsinyes törvények, valamint a teológiai szőrszál hasogatás fölé emelkedő őszinte, szívből fakadó Istenhez fordulásra, és általában véve Isten föntartások nélküli követésére. Ezt a lelki alapállást figyelhetjük meg már a föntebb többször említett Hasan al-Baszri esetében, ugye itt korábban emlegettük. Őt a muszlim miszticizmus atyának is hívják, nem csak a törvényeknek és a teológiának az atya, mivel egész életében gondosan tartózkodott mindentől, ami a vallási törvények szempontjából kétségesnek számított. Azaz magyar itt láthatjuk azt, hogy a vallást próbálta a szövegekre, tehát az egész életet magára a vallásra leszűkíteni. Ezt a lelki alapállást jelölik az arabok vara, azaz istenfélelem, jámborság, félelem a bűnök elkövetésétől, egy szóval aggályos, gondos lelkiismeret szóval. Amint az Hasan al-Baszri példája is mutatja, az iszlám viszonyai között mindenképpen helytálló Obermannak az a föntebb említett megnyilatkozása, tehát az élet redukálása a vallásra.
Adódik a kérdés, hogy ebből a kezdeti jámborságból hogyan fejlődött ki az a szúfizmus, amelyet aztán analogikus értelemben sokan misztikus mozgalomnak tartanak.
A szúfizmus fejlődését három korszakra szokás osztani. Ugye az első korszakban a szúfizmus kialakulását figyelhetjük meg, ugye amikor a dogmatikának a kialakulását és a törvényeknek a kialakulását is megfigyelhetjük. Ebben a szakaszban, amely a 7.-től a 10. századig tartott, ez az irányzat saját elfogadtatásáért küzdött. Ez a szúfizmus kialakulásának és a fejlődésének a kora. Ugye a második korszak a 11. századra korlátozódik. Ugye ez összehasonlítás kedvére, ez az, amikor Szent István él Magyarországon, uh-huh. és a magyar állam Igen. alapításának a korszaka. Tehát itt ebben az időszakban már náluk egy fejlett szúfi mozgalommal kell számolnunk, és dogmatikai rendszerrel, és így tovább. Tehát ebben az időszakban alakul ki a szúfizmus napjaink is tovább élő jellege, és ebben a korszakban nyert végérvényesen polgárjogot önálló irányzatként az iszlámban. Ez a korszak a kialakult szúfizmus rendszerének és megszilárdulásának a korszaka. Ugye a harmadik szakaszt a 12.-től a 15. századig szokták beosztani. Ebben a periódusban terjedt el a szúfizmus az iszlám világának egész területén. Ezekben a századokban jöttek létre a szúfizmus legfontosabb irodalmi alkotásai is. Tehát ez, amikor átítatta a muszlim kultúrát a szúfizmus. Itt hozzá szeretném tenni, hogy ebben az időszakban jött létre tulajdonképpen az oszmán állam, és miután az oszmán állam későn érkezett az iszlámba, és kereste az iszlámon belül az identitását, ezért igen erős volt a szúfizmus az oszmán birodalomban. Tehát ez volt az állam alkotó eszme. Tehát a szúfizmus volt az alapja. Ugye ezt majd a későbbiekben mindjárt láthatni is fogjuk, hogy milyen módon. Tehát a szúfizmus volt a török állam egyik legfontosabb tényezője, mindaddig, amíg a szekuláris irányzatban nem indult a Kemal Atatürkkel a 20. századnak az elején. Tehát a szúfizmust aztán alakította részben a gyakorlat, tehát a szúfiknak a gyakorlata, tehát az az életmód, amelyik a zikrre, tehát Allah emlegetésére, a közös összejövetelekre alapult, illetőleg az újplatonikus filozófia beépülése a szúfi testvériségek létrejötte az iszlám területén. Ez a két lényeges momentum volt, amelyik a szúfizmusnak a fejlődését aztán a 11. századtól a 15. századig meghatározta. Tehát az új platonikus filozófia tanítása az keretet adott a szúfizmusnak, ugyanis az új platonikus filozófiában az egyből, tehát a legfőbb létezőből emanálódik a világ, és jönnek létre a különböző létezők, egészen a legutolsó anyagi létezőig. Tehát van egyfajta kapcsolat, a legfőbb létező, az egy, és a legutolsó létező, tehát az egyedi létező között. Ugye ez egy lehetőséget biztosított annak az ideológiai megalapozására, hogy mi ezen a kapcsolatrendszeren végig haladva föl tudunk jutni egészen Istenig. Ennek az elméleti alapját egy keresztény szerzetes, természetesen más célra és más körülmények között, Lépcsős Szent János dolgozta ki, ugye, aki azt mondta, hogy lépésről lépésről, állomásról állomásra tudunk eljutni Istenhez, azaz magyarul a legfőbb célját a szufi úgy tudja elérni, hogy Istennel egyesül, mégpedig úgy, hogy lépésről lépésre halad, fejlődik erkölcsileg, egyre közelebb jut az Istenhez, és amikor eljut hozzá, akkor ez a vízió beatifikában, tehát a boldogító Isten látásban nyilvánul meg, és valami magán kinyilatkoztatást kap az Istentől, amelyik miután Istentől származik, az abszolút igazságot tartalmazza, és ennek következtében mindenfajta vallási kétsége megszűnhet neki. Tehát ugye ez az egyik fontos dolog, az új platonizmus, és ugye ez az egyesülés az Istennel. Na most, ugye itt ez volt a szufizmusnak az egyik baja, az, hogy én hogyan és miként haladok lépésről lépésre, hogyan jutok el én az Istenhez, ez a vallási tekintélyek által ellenőrizhetetlen folyamat, és miután ugye volt olyan szufi, aki azt mondta, hogy én eljutottam Istenhez, azonosultam az Istennel, ugye az Istennek az egyik mellékneve az, hogy ő az igazság, a haq, arabul, ő azt mondta, hogy anál haq, én vagyok az igazság. Ez pedig ugye a dogmatikusok szemében Isten káromlás úgy kivégezték, mint annak a rendje. Tehát nagyon sok kiemelkedő szufi, Hallács, a Szuhravardi és így tovább, erőszakos halállal halt meg, kivégezték őket. Pontosan azért, mert a dogmatikus irányzat, a hivatalos iszlám nem tudta erre ellenőrizni az embernek a lelkét. Na most az egyszerűbb lelkek számára viszont kidolgozták a teoretikusok az utat, ahogy eljuthatnak Istenhez, ugye ez a tariqa, és megmutatták azt, hogy hogyan és milyen állomásokon keresztül lehet eljutni Istenhez. Aki erre az útra akart lépni, annak három fázison kellett keresztül mennie. Az alapszakaszban az ember még csak kezdő volt, aki el akart jutni Istenhez, tehát murid, az akaró. A második szakaszban már úton volt, tehát az úton járt, azaz szálik, a célja felé haladó volt. A harmadik szakaszban pedig elérte célját, azaz tökéletes, kámil lett. Ez a hármas felosztás ismeretes mind a keleti, mind a nyugati keresztény hagyományban egyébként. Az utat lépcsőfokonként, állomásonként, arabul makámát kellett végigjárni. Az út Allahhoz, tehát egy hosszú út és hosszantartó állomásain a szúfiknak végig kellett menniük, és különböző, az egyes állomásokban különböző ideig tartó állapotokon kellett keresztül menniük. Az állapotokat, tehát ahvál, ezzel szemben adományának kellett tekinteni. A szó jelölte lelki értelm, a lelki élményeket és a tapasztalatokat, amelyeket csak is Allah jósága következtében kaphattak meg, azokat nem lehet egy gyakorlattal és elszántsággal megszerezni. Tehát ezeket kellett csinálni, de csak akkor kapták meg, hogyha Allah jóindulatúan fogadta az erőfeszítéseket. Tehát a különböző szerzők szerint az állomások száma különböző lehetett. Egy Szarrács nevezetű ismert szufi teoretikus hetet említ, mégpedig a megbánás, tehát itt kezdődik, hogy az ember megbánja a bűneit. Aztán kifejlődik benne az érzékeny lelki világ, lelki ismeret, a vara, amiről már beszéltünk, tehát ez a bűnöknek a kerülése. Aztán utána a világi javakról való teljes lemondás, a zuhd, ugye itt ez most beépült a szufizmus útjába, a korábbi aszkézis. Aztán elfogadja a szegénységet, a fokr, ugye ebből van a fakir, a szegény, és ez a szúfi jelölés, a fakir, a szegény, ugye perzsául a szegény, az a dervis. Ugye ezek a szavak mind ismeretesek a szúfiknak a leírásán. Minden baj türelmes és zugorodás nélküli elviselése, ugye a szabr, az Istenre történő teljes ráhagyatkozás, ugye a lelkünkben, ez a tavakkul, és végül is Isten akaratának örömmel való elfogadása, bármi legyen is az. Tehát ezen az úton kellett végigjárni a szúfinak, hogy elszakadjon a világtól, és eljusson az Istenhez. Az ember különböző állomásokon keresztül tud Istenhez fölemelkedni, tehát azon a láncolaton, ugye, amit az emanációban írnak le az újplatonikus filozófusok. Mindennek a kezdete természetesen a bűnbánat, a tauba, ami egy kereszténységből is ismert fogalom.
Milyen szerepet játszottak a szufi testvériségek a mozgalomban?
Ugye a szufi testvériségek lehetőséget jelentettek, hogy a szúfik összejöjjenek egy helyen, tehát csak családjukból kiszakadva, és közösen próbáljanak meg ezen az úton járni. Mégpedig olyan módon, hogy egy mestert választottak maguknak. Ugye ez a mester arabul sejh, ami azt jelenti, hogy öreg egyébként, de ebben az esetben speciális jelentése van, ő a mester, ugye perzsaul pír. Mindkettő jelentése ugye azt jelenti, hogy öreg, azaz a mester, vagy Sajjada Nishin, ugye perzsaul, az, aki az ima szőnyegen ül. Tehát ugye ezt jelenti a mesternek a neve. Tehát mert az ima szőnyegen, ahogy ül, köré gyülekeznek a fiatalok, és elfogadják a mesternek a lelki vezetését, de időről időre fizikailag is a felügyelet alá helyezik magukat, amikor összegyűlnek egy konventben, amelyeknek a neve Hanka, vagy Závia, vagy Ribát, vagy Dargah, vagy Tekke. Ugye itt a Tekke szóra kell utalnom, a pécsi Tekke, ebből származik a Tekke szó, földrajzi név, ott is volt egy Tekke egyébként. Tehát innen származik a Pécsnek, a Tekkének a neve. Ezzel a célik az volt, hogy a családjuktól ideiglenesen elválva az ő útmutatásai alapján valósítsák meg a szúfi életformát, és gyakorolják az Isten keresés különböző módjait. Ugye az egyik legnagyobb szúfi és vallás megújítója, Al-Ghazali például több évre otthagyta a családját és elvonult a sivatagba a lelkét ápolni. Na most a mesterek azok megadták a formáját a testvériségnek, tehát hogy mi az a tevékenység, ami körül és milyen elvek körül szerveződött meg az a testvériség. Csak néhányat szeretnék ebből említeni. Ugye egy híres perzsa költőnek, Jalal ad-Dinnek, Ruminak a követői, a mevlevi dervisek, ezek mind a mai napig léteznek Törökországban, ezek a kerengő dervisek. Uh-huh. Ők a forgás révén próbálnak egy olyan elrévült, bódult állapotba kerülni, amelyikben az Istennel tudnak egyesülni. Ugye a másik a bektási rend. Ugye a bektási rend az Magyarországon is létezett. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy a bektási rendben a főnöknek a neve a baba. Tehát a gül baba, az tulajdonképpen egy ilyen dervis rendnek volt a vezetője. Ugye ezek némi keresztény szertartásra emlékeztető cselekedeteket is végrehajtanak, kenyeret esznek, bort isznak a szertartásaik alkalmával is, így tovább. Megemlítendő az, hogy a Szent Sebestyén templom a Vízvárosban, tehát a Batthyány téren, az eredetileg egy dervis tekke volt, és miután a szent helyek maradnak, ezek után a törökök kiűzése után az apáca rendelkezett oda, és hozta létre a templomát. Tehát tulajdonképpen még Pesten is vannak nyomai annak, hogy egykori dervis rendek éltek, és ennek a bektási dervis rendnek a katonai ága volt a janicsársereg.
Köszönöm a beszélgetést!
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Marót Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett.